Köszönöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, WT vagyok a mikrofonnál, és ma egy olyan app, egy olyan vállalkozás alapítójával fogok beszélgetni, amit valószínűleg a hallgatóink közül is nagyon sokan használnak a hétköznapokban. Egy hihetetlen magyar vállalattá nőtte már ki magát a Munch. Veszten Albert van itt velem, a társ alapító. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásom. Sok mindenről fogunk ma beszélgetni. Beszélgetni fogunk arról, hogy milyen is egy fiatal vállalkozó startup elérettem, mert azért annyit elárulhatok, hogy még rádióban nem is látnak téged a hallgatók, hogy egy elképesztően fiatal srác vagy, tehát hogy nagyon fiatalon csináltad meg ezt az egész céget, építettétek ki, a teljes csapat fiatal, ugye úgy tudom. Arról is fogunk beszélni, hogy a klasszikus edukációnak, egyetemnek milyen relevanciája, szerepe van még manapság egy sikeres életpályához, és még sok-sok másról, de elsősorban köszöntelek itt a műsorban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom. El tudod kérlek mesélni a Munch sztorit?
Sziasztok, örülök, hogy összehoztuk ezt a beszélgetést, úgyhogy nagyon vártam én is. Hogy mi a Munch sztori? Nem tudom, a 2 órás verziót mondjam, vagy az 5 perceset?
Az 5 perces ítés, de nem foglak semmilyen időhöz kötni, okay. Tehát ahogy jön a flow.
Igazából, hogyha csak így objektíven próbálom összeszedni, hogy pontosan mi is történt velünk, akkor ez úgy nézett ki, hogy volt egy ötletem, ami a vizsgődőszaknak az utolsó vizsgája előtti éjszaka fogalmazódott meg bennem, hogy valami hasznosat, értelmesebbet, jó dolgot akarok kezdeni az életemmel, egy olyat, ami jó üzlet és jó ügy. Uh-huh. Régóta zavart az ételpazarlás, és ezért adta magát, illetve igazából pontosan ez annyira nem is lineárisan történt, hanem csak így rengeteg impulzusból, kis apró mozaik kockából állt össze ez az egész történet, de talán amit így fel tudok idézni, az az, hogy másnap vizsgáznom kell, már nem tudom, órák óta próbálok tanulni, de az agyam mindenfelé kalandozik, közben megnyitottam a YouTube-ot, és elkezdtem random videókat nézni, talán ismerős azok, ez az élmény az embereknek, akik próbáltak egyetemen vizsgákra készülni, hogy minden mással szívesebben foglalkozik az ember, és akkor jöttek szembe videók az élelmiszer pazarlásról. Aha. Talán ez volt ez a pillanat, amikor így tudatosítottam, hogy na, talán ez az az ügy, amivel akarok foglalkozni. És igazából valahogyan átmentem azon a vizsgán, utána éppen a Covid-nak volt a közepe, de volt valami összejövetel, ahol egy vállalkozó arról beszélt, egyik egyetemi társunk, hogy hogyan csinált egy nagyon sikeres vállalkozást a Covid ideje alatt. Elmentem én is erre, mert nagyon érdekelt az e-commerce, korábban is volt már egy vállalkozásom ezen a területen, és ott mutattam meg az embereknek az első prototípusát a Munchnak, amit már így hívtak, a logó is megvolt, a koncepció is megvolt, és arról meséltem, hogy ezt hogyan akarom elindítani. És akkor hallottam meg, hogy valaki a srácok közül, akiknek meséltem, hogy mit akarok csinálni, valakinek azt súgja a fülébe, hogy hát én is egy ilyen vállalkozáson dolgozom éppen. Ezt meghallottam, oda mentem hozzá, és elkezdtem vele beszélgetni, hogy te is egy kajamentő, vagy egy ilyen élelmiszerpazarlás elleni alkalmazáson szeretnél dolgozni? Mondta, hogy igen. Én erre mondtam, hogy figyelj, üljünk le, holnap beszéljünk. Ő is hozta egy barátját, én is hoztam egy barátomat, és kiderült, hogy nagyon hasonló folyamaton mentünk keresztül, ők is kormiszos egyetemisták voltak, én is kormiszos egyetemista voltam, és egy barátomnak segítségvel kezdtem el ezen az egész ügyön dolgozni, és így állt össze az alapító csapat, egymástól teljesen függetlenül kezdtünk el szinte ugyanazzal foglalkozni, és rájöttünk, hogy minek egymás ellen dolgozni, vagy ugyanazt megcsinálni kétszer, hogyha egyesíthetjük az erőinket, és megcsinálhatnánk közösen is egy tök jó vállalkozást. Ő volt Kirill, Boti és Bence, a 3 alapítótársam, és egyszerre született meg a gondolat, de közösen valósítottuk meg.
Wow, és akkor így állt össze a sztori. Hát ez már magában ugye, hogyha régi generációs üzleti modellekre és gazdasági modellekre gondolunk, az inkább azért az egymás ellen való rivalizálás és küzdelem által van jellemezve, és az új generációs kicsikét jobban crowdfunding felé is nyitó felfogás az, ami mondjuk a ti vállalatépítéseteket is akkor definiálja, és mert akkor így is egy teljes új generációs vállalat vagytok, csak abból kiindulva, hogy hogyan találtak egymást az alapítók. Pontosan mivel foglalkozik a Munch?
Mielőtt erre válaszolnék, az, amit mondasz, ez pontosan az az ügy, ami talán engem is a legjobban foglalkoztat, hogyha valaki azt mondja, hogy vállalkozó, akkor sokszor az aranymercis rendszerváltás körül zavarosan meggazdagodó vállalkozó jut az eszébe, aki ebben a zero sum game-ben gondolkozik, ami arról szól, hogy vannak vesztesek és nyertesek, és a vállalkozók azok a nyertesek, akik mások kárára meggazdagodnak. Tehát a magyar társadalom egy rétegében ez a vállalkozói kép él, még mindig. És ezzel szemben van a mi generációnk, aki nem feltétlenül korhoz kötött, hanem inkább egy ilyen vállalkozói szemlélethez kötött hozzáállás, ami a win-win vállalkozóknak a korszaka, ami arról szól, hogyha mi értéket adunk másoknak, akkor pénzt adnak érte, abból mi meggazdagodunk, de úgy tudunk hosszú távon egy nyereséges vállalkozást építeni, hogyha nem rövid távú haszonszerzésben, mások kihasználásában gondolkozunk, hanem valódi értékteremtésben, és erről szól a Muncs is, és azt gondolom, hogy sokunknak a mi vállalkozói generációnkban az a feladatunk, hogy leromboljuk azt az aranymercis vállalkozós képet. Most bocsánat mindenki, minden becsületes vállalkozótól, aki aranymercivel jár, de talán ez egy ilyen plasztikus kép hozzá, és fölépítsük az új Z-generációs, vagy Y-generációs, vagy generációtól független win-win vállalkozói kultúrát.
Abszolút fenntartható elgondolás is ugye hozzá kell tenni, és itt most nem csak azban a szempontból beszélünk a fenntarthatóságról, hogy környezetvédelem, hiszen ugye ezt sokan összekeverik, a fenntarthatóságnak több, pontosan három alappillére van, ugye egyrészt a környezet, az emberek és a profit. És most ugye itt beszéltünk arról, hogy ugye egyrészt az embereknek való értékeltadás, és valamilyen szinten az életük jobb átétele is ki van elégítve a ti koncepciótok által. Profit szerzés is persze egy fontos része, tehát itt nem arról van mit szó, hogy most profitot maximalizálni kell, és mindenféle etikai elgondolás nélkül előre haladni, de mégis, hogy valami fenntartóan működjön, ahhoz kell egy gazdasági, egy pozitív gazdasági oldal is, és aztán persze a bolygó, a környezet, amiről még nem beszéltünk, de abszolút illik hozzátok, ugye?
Ez így van. Akkor talán azoknak a hallgatóknak, akik nem tudnak, hogy mi ez a Muncs, röviden összefoglalom, hogy ez a hármas értékteremtés, vagy a fenntarthatóság hogyan nyilvánul meg a mi vállalkozásunkban. Mi egy mobil alkalmazást hoztunk létre, ami egy weboldalon is működik. Az a lényeg, hogy rengeteg vendéglátóhely, étterem, szupermarket és különböző bolt, bárki, aki élelmiszerrel foglalkozik, feltöltheti azokat az ételeket legalább 50% kedvezménnyel a mi platformunkra, amiket aznap már nem tudott eladni. Tehát egy kedvezményes áron tudják értékesíteni azokat az ételeket, amiket korábban eddig jobb hiány a kukába kellett dobni. Online ki lehet fizetni bankkártyával néhány perc alatt ezt a rendelést, mondjuk, hogyha 5 adag étel van, akkor az 5 leggyorsabb ember le tudja ezeket foglalni, majd személyesen át tudja venni egy meghatározott idősávban, ami általában zárás előtti néhány óra, vagy éppen attól függ, hogyha reggel sütötték a pékárut, akkor lehet, hogy már délután vagy délben át lehet ezeket venni, amiket látják, hogy már egyébként nem tudnának eladni. Tehát ez a mi vállalkozásunk, a Muncs, jelenleg 2 országban működünk, de hamarosan még 1 országban el fogunk indulni, és amiről meg te beszéltél, talán nálunk ez úgy valósul meg, ez a hármas fenntarthatóság, hogy nyilvánvalóan mi próbálunk a társadalomnak egy értéket teremteni, olyan jó minőségű ételekhez lehet hozzájutni kedvezményes áron, amiket főleg az egyre dráguló állak mellett nagyon sokan nem engedhetnek meg maguknak új éttermeket, vagy új típusú ételeket, ki lehet így próbálni.
Abszolút, nem is akarok belevágni a szavadba, de az egy nagyon fontos pont, amit szerintem ki kell emelni, amiért érdekes a ti koncepciótok szerintem, hogy ha arról beszélünk, hogy fenntarthatóság, legtöbbször ez az egész ott bukik el, ugye ezt market failure-nek hívják, hogy az emberek ahhoz, hogy a társadalmi jobbért tegyenek, nem hajlandóak még többet fizetni. Tehát, hogy nem akarják átlépni ezt a határt, hogy nekik rosszabb legyen azért, hogy a teljes társadalomnak jobb legyen. És a Muncs itt megfordítja olyan szempontból, hogy nálatok jobb áron lehet hozzájutni ezekhez a termékekhez.
Pontosan rátapintottál a lényegre. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy korábban, amikor a fenntarthatóságról beszéltünk, főleg környezeti értelemben, akkor azt gondoltuk, hogy ez egy szűk, zöld rétegnek a kis hobbi projektje, akik hajlandóak nagy kényelmetlenségeket, vagy pedig plusz költséget vállalni azért, hogy kicsit fenntarthatóbban éljünk. És a Muncsnak az is az üzenete, meg az a missziója, hogy elmondjuk az embereknek, hogy te a magad szintjén már tudsz kis lépésekkel úgy tenni a fenntarthatóságért, hogy egyébként nem kell, hogy alapjaiban felforgasd az életedet. Tehát nem arról van szó, hogy kell egy 30 milliós elektromos autót vásárolni, és csak akkor lehetsz egy kicsit fenntarthatóbb, hanem a saját szinteden, és nem csak a Muncsal úgy, hogy megmentesz a kidobástól ételeket, hanem akár úgy, hogy figyelsz arra, hogy egy textil zsákot vigyél magaddal a nylon zsák helyett, vagy pedig lekapcsolod a lámpát, vagy szelektíven gyűjted a szemetet, vagy bármi kis lépéssel már elkezdhetsz fenntarthatóan élni, ami neked nem kerül plusz pénzbe, a Muncs esetében éppen kevesebbe is kerül. Tehát ez egy ilyen paradigmaváltás, ez nem egy luxus, nem egy jóléti hobbi az, hogy fenntarthatóan éljünk, hanem éppen egy olyan dolog, amely mindenkinek van valamilyen szintű saját lehetősége, feladata, és lehetünk úgy fenntarthatóak, hogy közben nem vállalunk nagyon sok kényelmetlenség, vagy nagyon sok áldozatot. Ugyanakkor ahhoz, hogy elinduljon egy nagy változás az éghajlatváltozás tekintetében, azt gondolom, hogy kell majd hosszú távon nagy kompromisszumokat kötni, nagy dolgokról lemondani, de kis lépésekkel kell elkezdeni, ami nem feltétlenül kell, hogy még olyan kényelmetlen legyen, mint hogy teljesen felforgatjuk az életünket.
Hogyha most általánosítani akarnánk, hogy te is az előbb mondtad, azt gondolnánk, hogy a fenntarthatóság az egy ilyen elit hobbi, de leginkább a fiatalok kérdése, mert nem foglalkozik ezzel, nem izgalmas nekik, ilyen új generációs dolog, nagy hype-ja van, vagy a felhajtás, annál kevesebben, jóval kevesebben tesznek is lépéseket, mint amennyien beszélnek róla, és hangoztatják ezt. Most persze nem akarok konkrét demográfiai adatokat hallani tőled, de végül mit láttok? Ez mennyire igaz, hogyha megnézzük a muncs felhasználóit? Tehát hogy rakódnak össze a ti felhasználóitok különböző generációkból? Látod az is, hogy felnőttek, akik mondjuk nem is, vagy felnőttek, idős felnőttek, nem Z-generációsok, akik például nem is a fenntarthatóság az első számú szenvedélyük az életükben, használják az appotokat pont azért, mert például a pénzügyi oldalról jobban megéri nekik?
Számomra ez nagyon meglepő volt, mert azt gondoltam, amikor elindultunk, hogy majd főleg egy ilyen egyetemisták körében trendi megoldást fogunk létrehozni. Ha. És az derült ki mostanra, hogy már több százezeren, több mint félmillióan letöltötték ezt az alkalmazást, hogy egyébként a legtöbb felhasználónk, aki rendszeresen használja, az 25-35 év közötti jellemzően nő. Tehát nem is a 25 év alattiak, vagy nem is feltétlenül a Z-generáció az, aki nekünk a legaktívabb felhasználói bázisunkat jelenti. És ugyanakkor az is nagyon érdekes volt, hogy 55-65 pluszos korosztály is nagyon nagy számban jelen van az alkalmazásunkban. Tehát, hogy igazából mi nem egy ilyen nis generációs megoldást hoztunk létre, hanem igazából egy bárki számára elérhető szolgáltatást, aki tud okostelefont használni, és igazából a nagyszüleink is kénytelenek voltak megtanulni a COVID alatt, amikor az unokáikkal akartak valahogy beszélni, okostelefont használni, ezért egy nagyon széles spektrumon tudunk mi megoldást adni. Mindenkinek kicsit más a motivációja, van akinek a fenntarthatóságban fontos, van akinek éppen az, hogy kedvezményesen jusson ételekhez, de mindegy is, hogy pontosan mi a cél, mert a végén a végeredmény az az, hogy rengeteg ételt megmentünk a kidobástól, és mindegy, hogy hogyan, de mindenkinek a részese lehet.
Hány évvel ezelőtt kezdtétek a muncsot?
Körülbelül 2 évvel ezelőtt indultunk el, és azóta jutottunk el onnan, hogy 4-en voltunk, most már majdnem 40-en vagyunk, és 2 országban, ahogy ezt már mondtam korábban is, hamarosan 3-ban.
Egészen izgalmas. Ahogy az előbb mondtad, egyetemistaként kezdted el az alkalmazást. Mennyire tud összeférni az egyetemista élet és a vállalkozói élet? Lehet egy stabil egyensúlyt találni, vagy az egyiket fel kell adni, hogy ahhoz, hogy a másik igazán sikeresen tudjon működni?
Most nagyon szívesen mondanám azt, hogy igen, de hogyha kis önvizsgálatot tartok, akkor be kell látnom, hogy valójában szerintem ez egy naív gondolat, hogy igazán jól tud az ember teljesíteni sok területen, és talán te vagy ennek az ellenpéldája, vagy majd szívesen vitatkozok veled erről, de hogy én magamról tudok elsősorban beszélni, hogy én azt érzem, hogy amíg én gimis voltam, vagy egyetemista voltam, mert közben elkezdtem vállalkozni, és folyamatosan egy ilyen szétszakítottság érzésem volt, hogy nem tudok jelen lenni egy dologban, ami igazán a legjobban foglalkoztat, nem tudok arra annyi energiát szánni, annyi figyelmet, és ezért nincsenek is olyan eredményeim. Amikor elengedtem azt a ábrándot, hogy létezik olyan, hogy az ember több területen ugyanolyan kimagaslóan teljesít, vagy legalábbis az én életemben, akkor sokkal jobban jöttek az eredmények, és sokkal inkább azt éreztem, hogy a helyemen vagyok. Nem tudom egyébként, hogy te ezt hogy navigálsz itt a rengeteg tevékenységet között.
Figyelj, abszolút nehéz ez a kérdés. Én kicsit ebben a zsilipelésben hiszek, tehát hogy így ez a mindset váltások, a nagyon különböző életszituációk között azok, amik nekem segítenek. Abszolút nem könnyek között navigálni és megtalálni a jó egyensúlyt. Én próbálok akkor idézőjelesen máshonnan redukálni például időt, és akkor ehhez hozzá is tartozik az, hogy én például letettem arról abszolút, és most ezt nem egy nagy áldozatként mondom, mert abszolút nem az, de én úgy is indultam bele az egyetemi éveimbe, és én jelenleg Bolzanóban, Olaszországban vagyok egyetemen, hogy én nekem nem lesz soha ilyen klasszikus egyetemi szociális életem, tehát nem leszek klasszikusan a része az egyetemi baráti köröknek, nem is vágytam, én alapvetően nem jártam még soha bulizni, de nem is vágytam erre, és akkor én például ezt kihúztam, nem tettem magam felé ilyen elvárást, és inkább arra fókuszáltam, hogy amikor benn vagyok, a 2 hónapban, azon a 2-3 napon, amikor vizsgázok, akkor az legyen top és maximum a teljesítményem, de odáig, akkor merjek. Ne érezzem magam rossz lát, hogy máshova teszem a fókuszom, csak hogy azokban a napokban előtt, amire elvezet, az működjön nekem jól, és működik jelenleg így, és bízok benne, hogy fog is így működni.
Gratulálok, és sok sikert hozzá. Talán abban egyetértünk, hogy azzal szembe kell nézni, hogy mindennek ára van, amit megfizetünk, és hogyha nem ringatjuk magunkat abba a hiú ábrándba, hogy lehet tökéletes szociális életem, tudok eleget sportolni, tudok egyszerre vállalkozni, és egyetemen jól teljesíteni, és közben szociális életet is élni, hanem le kell ülnie mindenkinek, átgondolni, hogy mik a prioritásai, mik a szellemi, fizikai kapacitásai, és hogyha kell, akkor meg kell fizetni bizonyos helyzetekben az árat, ahogyan te is megfizeted a baráti bulizásoknál.
Persze. Hát abszolút így van, és azt is gondolom különben, hogyha szintén akkor még kicsit személyes tapasztalatokból ilyen következtetéseket le tudunk vonni, amit én sokszor szeretek hangsúlyozni, hogy nekem például az igenis sokat adott, hogyha mondjuk kiégésről beszélünk, hogy azt minél inkább elkerüljem, hogy több helyre helyezem a fókuszom. Tehát, hogy én nekem, hogyha én félek attól, hogyha egy helyre tennék mindent, és minden energiát, hogyha ott például egy falba ütköznék, és nem érkezne az a akár sikerélmény persze, ami az ember, tehát nem lehet az egyetlen motiváció, de sok esetben hajtja, és ezt a plusz kis adrenalint megadja, akkor el tudom tenni máshova a fókuszom, és nem ürlök bele abba, hogy ez az egy nem működik, és aztán vissza tudok térni újfajta impulzusokkal. Nem tudom, hogy ezzel például te hogy állsz, mennyire volt félelmetes lépés az, hogy mindent tulajdonképpen egy kártyára tettél fel.
Igen, ez egy dilemma, és egyébként engem is keresnek meg mindenféle vállalkozás ötlettel, de én arra jöttem rá, hogyha az A-terv helyett még biztonsági játékot játszok, és még B-tervre, Z-tervre is optimalizálok, akkor annál inkább csökkentem az esélyt, hogy az A-terv, az tényleg meg tud valósulni. Nagyobb a kockázat, de nagyobb a potenciális haszon is, hogyha képesek vagyunk lemondani, akár arról a biztonságról, hogyha leesek, akkor tudok hova esni. Úgyhogy én föltettem erre mindent, és mi ezt egymástól el is várjuk, mint üzlettársak, hogy ez legyen a fő fókusz, egyébként a befektetőink is elvárják ezt tőlünk, még komoly szerződéseket is alá kell írni, hiszen ők is a saját kockázatukat azzal minimalizálják, hogyha nem azt érzem, hogyha az olyan, mint akár egy házasság, hogyha vannak problémák, akkor
abszolút
meg akarom értem, oldani, és nincsen B-tervem, vagy pedig azt mondom, hogy
de én
figyelj,
ezt nem egy ilyen klasszikus B-terv opcióként, de ez ne érts félre, én ezt nem úgy értem, hogy biztonsági hálóként tartani meg a dolgokat, hanem én azt gondolom, hogy sokszor új inspirációs impulzus és megoldási ötlet és gondolat, az máshonnan tud jönni, mint gondolnánk, hogyha nem vagyunk egy irányba, most anélkül, hogy ez nem azt mondom, hogy bárki be lenne szükség, de mintha csak egy alagutat néznék, én biztos vagyok benne, ha bár nem volt személyes beszélgetésem Elon Musk-kal, de tuti, hogy a Tesla-ba talált olyan megoldás ötletet, ami a SpaceX-nél jutott eszébe, vagy a Boring Company-nél. Tehát, hogy ő is különböző iparágakban tevékenykedik, és biztos, hogy sok olyat tanult, amit el tud ültetni a másik világba, de ugye te is nagyon sok különböző világban vagy aktív, sok-sok vállalkozóval beszélgetsz, és akkor érdemes kicsikét, hogyha most így még átugrunk a következő témánkra talán, te személyiségeddel kapcsolatban, és kicsit a te utadról még beszélgetünk, te is sok vállalkozóval beszélgetsz, Forbes 30-30-as voltál. Mik azok a legfontosabb, hogy ilyen jó, erős hanglish, ilyen angolos szóval éljek, takeaway-ek, azok a tanulságok, amik neked tényleg segítettek a te utadon? Volt egyetlen ilyen, lehet külső tanulságokra hallgatni, vagy az egyetlen dolog, ami valójában értéket ad és segít a megoldásban, az a saját tapasztalatod?
Szerintem talán a legfontosabb dolog, akár vállalkozóként, akár bármi másban akar az ember érvényesülni, az az önismeret. És talán ebből a beszélgetésből is, ami köztünk zajlik, kijön az, hogy nincsen egy útja a sikernek, hanem mindenkinek a saját magához mérten kell a sikert definiálnia, meg a saját képességeihez kell optimalizálni a céljait. Tehát arra gondolok, hogy én egy együgyű ember vagyok, én egy ügyben tudok igazán jó lenni, vagy igazán jelen lenni, és igazán fókuszálni. Másnak meg az segít, hogy különböző területekről szerez inspirációt. És hogy szerintem nem érdemes egy-egyben hasonlítanunk magunkat másokhoz, hanem az, hogy meg kell értenünk, hogy, hogy én hogyan működök, az én agyam hogy működik, én mennyit tudok dolgozni, mennyit tudok egy helyre figyelni, milyen gyakran tudok váltakozni.
Ez nagyon jó, hogy mondod, mert például Volom Sherry az, aki szintén volt már itt a vendégem ebben a műsorban kétszer is, szintén Forbes 30-30-as vállalkozó, és tök jól elmondta azt, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy erről beszéljünk, hogy az, hogy az ő útjában az úgy alakult, hogy ő például nem ért, hogy ő nem ment el egyetemre, mert ő azt érezte, hogy neki a vállalkozói pálya az, ami jobban működni fog, és gyorsabban működni fog. Ez nem jelenti azt, és nem akarja senkinek azt a gondolatot adni, hogy jobb lenne rögtön vállalkozásba kezdeni és kihagyni az egyetemet. Mert mindenkinek más az útja, mindenkinek más a pályája, más irányba megy az élete, és nem egy darab megoldás van. És ez fontos, hogy ezt kihangsúlyozzuk, és hogy erről beszéljünk, mert szerintem sok fiatalnak ez hamis gondolatokat adhat adott
esetben. Így van, tehát hogy azt is el lehet érni, hogy az ember folyamatosan másokra néz, hogy egy ilyen szorongás tud kialakulni ezzel kapcsolatban, hogy nekem miért nem úgy működök, miért nem olyan az életem, és hogyha nem másokhoz viszonyítja az ember a saját önértékelését, hanem saját magához képest, akkor el tud jutni egy olyan állapotba. De egyébként pont abban a Forbes-os cikkben, amiről beszéltél, fogalmaztam meg azt újra, amit egyébként a szüleim mondtak nekem, és nagyon hálás vagyok érte, hogy nem vagy jobb, hogyha dicsérnek, nem vagy jobb, hogyha szídnak, vagyok, aki vagyok. Hogy megértsem azt, hogy nem a körülményektől, a külső elismerésektől, hanem egy belső nyugalomtól függ az embernek a stabilitása, a boldogsága, és akkor sokkal jobban tudok kockázatokat vállalni, mert lehet, hogy sikerülni fog, és akkor dicsérnek, lehet, hogy nem fog sikerülni, és akkor szídnak, de én, hogyha tudom, hogy értékes vagyok, akkor merek vállalni kockázatot, és merek előre menni.
De nagyon fontos, ez egy értékes gondolat, amit mondasz, ez nagyon jó, hogy mondod. Térjünk kicsit vissza a vállalkozásod koncepciójához és a vállalkozásod működéséhez. Mit gondolsz, mennyire működik másképp fenntarthatósági kérdésekben és témákban a magyar piac, mint a nemzetközi piac, vagy más országok piacai? Mennyire vevőek rá az emberek, mennyire kell felüljük máshogy kommunikálni?
A Munchnak az alapkoncepciója az, hogy kedvezményesen adjuk el azokat az ételeket, amiket nem tudnak teljesen értékesíteni az üzletek. Ez talán nem is annyira egyedi ötlet, nagyon sokakban felmerülhet ez a gondolat. Itt az igazán a nagy kihívás az, hogy összeálljon a momentum, az a pillanat, amikor ezt meg lehet valósítani egy adott piacon, rengeteg technikai, aha, meg kommunikációs, meg egyéb kihívás van még mellette. És azt gondolom, hogy egyébként Nyugat-Európában valamivel korábban elindult ez a hullám, hogy az emberek elkezdtek felelősséget vállalni a saját fogyasztási szokásaikkal kapcsolatban, és nem csak a nagy cégekre mutogatnak, hogy hát igazából ők a legnagyobb szennyezők, és én kis egyén szintjén nem tudok mit tenni. Hanem igazából, mint társadalom, nekünk is van arra hatásunk, hogy milyen termékeket választunk, és hogyha nem vesszük azokat a termékeket, amik tönkreteszik a környezetünket, akkor egy idő múlva nem olyat fognak gyártani. Egyébként azt gondolom, hogy az államnak is egy nagyon fontos szerepe van ebben, de talán ez egy másik beszélgetésnek a témája, hogy hogyan lehet ösztönözni a fogyasztókat és a vállalatokat, hogy kicsit a fenntarthatóság irányába mozduljanak el. Tehát arra gondolok, hogy Magyarországon megtörtént az a szemléletváltozás, vagy legalábbis elindult, hogy az emberek elkezdtek jobban odafigyelni a tudatos fogyasztási szokásokra. Talán most az infláció miatt az árérzékenység az valamivel előtérbe került, és a fenntarthatósági szempontok, amikor termékeket választunk, akkor talán nem a legelső helyen van, hiszen amikor éhezik valaki, akkor nem azon gondolkozik, hogy az unokáinak lesz-e mit enni, hanem azon gondolkozik, hogy nekem lesz-e mit ennem holnap. Tehát el kell jutni egy olyan jóléti szintre, hogy az emberek tudjanak felelős vásárlási döntéseket hozni, és ne csak mindig a legolcsóbbat választani, viszont pont a Munchnál, hogyha mindig a legolcsóbbat választod, még akkor is tudsz fenntarthatóan vásárolni.
És ez egy nagyon fontos paradoxonnak a kiiktatása tulajdonképpen, vagy elgondolásnak a kiiktatása. Köszi, hogy ezt mind megosztottad velünk most a beszélgetésnek, mert az első felén túl is vagyunk, és ez egy nagyon fontos ellentmondásnak tulajdonképpen a megcáfolása, úgyhogy így izgalmas irányba megy szerintem a Munch, és így izgalmas irányba is viheti a piacot az ehhez hasonló cégeknek a feltörése. Menjünk egy rövid kis szünetre, folytatjuk is utána a beszélgetésünket, és még tovább beszélgetünk arról, hogy milyen is egy fiatal vállalkozó élete, milyen lemondásokkal jár, hiszen még szemben nagyon-nagyon sok olyan téma van, amiről nem beszéltünk. Úgyhogy kedves hallgatók, ne menjenek sehová. ebben a rövid kis szünetben. Maximum Instagramra kövesnek minket, Spirit FM BP néven, Trunktamás Double T néven, Albert Wettstein. Pontosan, és persze a Muncsot is érdemes követni, sok-sok izgalmas infóért és újdonságért. Úgyhogy perperc is visszatérünk ez a Corporation Z a Spirit FM-en. Újból köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunktamás Double T vagyok a mikrofonnál, és már egy fiatal vállalkozóval beszélgetek, aki nagyon sikeres céget épített fel a társaival, és mert elképesztően fiatalon, tényleg Magyarországon, pontosan mit mondtál, hányan töltötték le az applikációt?
Körülbelül 500 000 letöltőnk van most.
500 000 letöltőnél tartanak, ami egy hihetetlen szám, és több országban is aktívak vagytok, ugye? De egy teljesen magyar vállalat, vagy egy teljesen magyar cég vagytok, Vecsnél Albert a vendégem, beszélgettünk már arról, hogy milyen lemondások is jár a fiatal vállalkozói élet, egyetemnek mennyire van ebben helye, és ott fejeztük be az előző felét a beszélgetésünknek, hogy elhangzott tőled egy nagyon fontos gondolat, amit roppant érdekesnek tartok, és itt Kei Simáde, az IBM volt innovációs igazgatójának, aki nagyon jó barátom, egy gondolata jut mindig eszembe, nagyon sokat beszél arról, hogy sose felejtem, mert volt egy előadási konferencián, arról beszélt, hogy az innováció az valójában akkor válik innovációvá, hogyha profitot is tud teremteni. És arról beszéltél te is, hogy nagyon fontos, hogy, és ezt már én is említettem az előadásaimban, hogy egy adott innováció az egy momentumnak össze kell jönni egy adott országban és egy adott helyen, ahhoz, hogy tényleg működni tudjon, ahhoz, hogy át tudja törni azt a kaput, és ezt akár az elektromos autók világára, Elon Muskot is tekintetünk, és még sok-sok más hasonló világra. Na de ott, ha fejeztük be a beszélgetésünk első felét, hogy nemzetközi piac, és nemzetközi piac mennyire működik másképp Magyarországhoz képest, több országban is aktívak vagytok, mik a következő célok? Tehát ha Muncsot mondjuk most 10 évvel előre gondoljuk a jövőben, hol képzelitek el magatokat?
Nehéz megmondani, mert szerintem az is a része egy startup építésének, hogy folyamatosan adaptálódni kell a körülményekhez és a piaci környezethez, viszont nyilvánvalóan mi is tűzünk ki célokat. Nekünk az a célunk, hogy legalább egy 100 millió dollár éves forgalmú vállalatot építsünk ebből, ami nyilván azzal jár, hogy ezzel arányosan rengeteg ételt kell megmentenünk. Ahhoz nagyobb piacokra is kell belépnünk, ezért az a célunk, hogy egy globális ételmentő, fenntartható vállalatot tudjunk építeni. Úgyhogy utána ez a 10 éves cél, addig nagyon hosszú út vezet, sok kis lépés. Először most a régióban terjeszkedünk, egy cseh versenytársunk, ahogyan mi is összeolvadtunk az elején Kirillel, Botival és Bencével, most beolvadt a Muncsba, ezért ugyanezt a hozzáállást folytattuk, egy meglévő cseh startuppal olvadtunk össze, és most viszont Szlovákiában fogunk piacra lépni, majd ezt követően folyamatosan figyeljük a régióban a piacokat, Románia, illetve más országok irányába is folyamatosan nézelődünk, majd szeretnénk dobbantani egyet, és más kontinensen is bevezetni ezt a szolgáltatást.
Ez egy érdekes kérdés különben, hogy nálatok a ti koncepciótoknál a célokat és a sikert azt inkább forgalomban és profitban méritek, vagy megmentett ételben?
Nálunk van egy úgynevezett North Star metric, ez az üstökös, ami vezet minket, ez az, hogy hány adag ételt mentettünk meg az adott napon. Tehát megmentett ételeknek a száma az, ami mindennél fontosabb. Az, hogy mi hogyan érjük el, az már csak taktikai kérdés. Tehát nekünk az a fontos, hogy minél több ételt mentsünk meg, és nyilván ebből minden ide vezethető vissza. Hogyha sok ételt mentünk meg, akkor nekünk nagy lesz a bevételünk, hogyha ahhoz, hogy sok ételt tudjunk megmenteni, ahhoz boldoggá kell tenni azokat a vendéglátóhelyeket, éttermeket, akik velünk kapcsolatban állnak, ahhoz boldoggá kell tenni azokat az embereket, akik használják, ezért jobb alkalmazást kell fejleszteni, és hogyha csak erre az egy dologra fókuszálunk együgyüként, ahogy mondtam korábban, akkor szépen egyértelművé válik, hogy mi mindent kell csinálni. Korábban sok minden volt, amit figyeltünk, és azt gondoltuk, hogy ez is fontos, az is fontos, miközben ez az egy darab szám, ez talán letisztítja a prioritásokat.
Értem. Amire én még nagyon kíváncsi lennék, hogy téged személyesen merre vezet még tovább az utat a következő években? Hogy lehetod, hogy akkor újra egy ilyen, ezt a személyes és céges perspektívai összekapcsolást fenntartsuk a beszélgetés első feléből is. Sok vállalkozó gondolkodik egy ilyen exit stratégiában a cégéből, hogy elég nagyra felépíteni, hogy aztán jókor tudjon kiszállni belőle. Te az életed a Muncsal akarod leélni, vagy még több különböző céget is elképzelsz, amit meg akarnál valósítani, és ez most egy ugródeszka?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Épp most a hétvégén olvastam a Netflix alapítójának a könyvét, aki arról ír, hogy egyébként sokszor főleg ilyen startupoknál, ahol egy kis baráti körből növi ki magát, sokszor szokták azt a hasonlatot használni egy cégre, hogy mi olyanok vagyunk, mint egy nagy család. Ami valójában egy hazugság. Mert mi nem egy család vagyunk, hanem sokkal inkább egy profi sportcsapat, amiben mindenkinek megvan a maga pozíciója, közösen játszunk, egy célért dolgozunk, hogy gólt lőjünk, viszont az a cégnek az érdeke, hogy mindig a saját posztján az az ember legyen, aki a lehető legnagyobb hozzájárulást tudja tenni az adott pillanatban a cégnek a céljaihoz. Tehát változnak a pozíciók. Az edző bár néha azt mondja, hogy most legyél hátvéd, most ülj le a kispadra, most állj be a kapuba, vagy mit tudom én, hogy attól függően, hogy milyen igényei vannak annak a csapatnak. Úgyhogy ez könnyen lehet, hogy mondjuk úgy indul valaki, hogy éppen ő a csapatkapitány, és utána hátrébb kell lépni, vagy más pozícióba kell menni. És hogyha egy céget épít az ember, tulajdonosként nekünk az a célunk, hogy olyan embereket vegyünk fel, akik nálunk okosabbak, akik ügyesebbek. És néha ezt nehéz elfogadni, de nekem is az a célom, hogy olyan emberekkel dolgozzak, akik jobban értenek hozzá, és egy idő múlva rám nem ott lesz szükség, és lehet, hogy utána átkerülnöm másik székbe, másik kalapba, fogom folytatni a munkámat, de azt gondolom, hogy egy ideig, még itt nagyon sok munkám van, meg nagyon sok feladatom, de rengeteg mindent hozhat az élet, és elképzelhető egy mozgás. Volt nekem egyébként korábban több vállalkozásom, már gimis korom alatt elkezdtem vállalkozni. Jelenleg egyelőre azt érzem, hogy annyi megoldatlan feladat van és kihívás van, ami nagyon izgat a muncson belül, hogy abszolút itt képzelem el a jövőmet, de hogy mi lesz 10 év múlva, azt senki nem tudja megmondani.
Mi a fő kihívásotok? Mi a fő challenge? Inkább programozási oldalon van, és user experience fejlesztésben akár, vagy más stratégiai kérdésekben?
Pont ez a szépsége a dolognak, hogy minden területen, minden nap úgy érzem, hogy radikálisan megváltozik az életünk. Olyan kihívások vannak, amiket korábban nem oldottunk meg. És amikor az ember egy ilyen viharban próbál egyensúlyozni, akkor nagyon nehéz néha látni a prioritásokat, hogy mik az igazán fontos dolgok. De amiket mondtál, azok mind kihívások. Az, hogy milyen befektetést tudunk bevonni, milyen az applikációnak az informatikai kialakítása, milyen üzeneteink vannak, tehát, és lehetne még ezt a végtelenség sorolni, úgyhogy igazából nincs, nem tudom azt mondani, hogy mi az egyetlen legnagyobb kihívás, talán most hirtelen az jut eszembe, de hogyha holnap kérdezel, akkor valami más, hogy mi most bizonyítottuk azt, hogy Magyarországon tudunk egy ismert márkává válni, még azért hosszú út áll előttünk, és ugye, amit beszéltünk, az üzleti fenntarthatóság, azt látom, hogy ez meg fog tudni valósulni, jelenleg még nem nyereséget termel a cégünk, viszont hogyha hasonló ütemben növekedünk tovább, akkor ez egy éven belül már abszolút reális lesz, hogy a magyar piacon nyereségesek legyünk, és hogyha ez sikerül, akkor szeretnénk ugyanezt bebizonyítani, hogy nemzetközi piacokon, más környezetben is tud pénzügyileg is fenntartható lenni ez a vállalkozás, miközben értéket adunk az embereknek és a környezetnek.
Arról már beszéltünk, hogy mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű mondjuk akár a magyar embereknek átadni az üzeneteteket, és hogy mennyire nyitottak erre a témára, erre a kérdésre. Mégis, amit ennél egy ilyen még fontosabb kérdés nálatok, hogy mennyire könnyű, vagy nehéz meggyőzni a beszállítókat idézélesen, azokat az üzleteket, azokat a pékségeket, akik aztán az ételt valójában szolgáltatják. Hiányzott, tehát érezhető, hogy volt itt ez a piaci rés, amire ők rögtön lecsaptak, vagy azért meg kellett őket győzni, hogy ez számukra igazán releváns lehet?
Ez egy óriási kihívás. Egyébként üzlettársam Kirill, ő az ő kitartása nélkül nem lennénk sehol. Tehát vannak olyan partnereink, akik 2 évvel ezelőtt, amikor mondtuk nekik, hogy csatlakozzanak a Munchhoz, akkor kidobtak minket az ablakon, és mi visszamentünk a másik ablakon, vagy nem is biztos, hogy így van ez a mondás, hanem hogyha kidobnak az ajtó, menj vissza az ablakon, de hogy ez kell ez a hozzáállás, az, hogy elmagyarázzuk mindenkinek, hogy neked ez jó lesz, hiszen új emberek megismerik az üzletedet, ami eddig szemét volt, az mostantól bevétel. Most már vannak partnereink, akik egy alkalmazottnak a bérét gyakorlatilag meg tudják spórolni azáltal, hogy amit korábban kidobtak, azt értékesítik rajtunk keresztül. Van, akinek ez a motivációja. Úgyhogy mindenkinek más a motivációja, ez egy nagyon hosszú, nagyon nehéz folyamat, hogy megtanítsuk a vendéglátó szektornak, a kereskedelemnek, hogy van egy ilyen megoldás, ez nekik hasznos lehet, értékes lehet, de azt látom, hogy most, hogy nagyobb márkák, brendek, például az összes Starbucks az országban csatlakozott hozzánk, vannak úttörői ennek a Spár is csatlakozott Budapesten, illetve Szegeden, valamint hamarosan reméljük újabb városokban is csatlakozni fog. Tehát, hogy vannak olyan márkák, akik vállalják azt a kockázatot, hogy még még nem vagyunk mindenhol ott, és megbíznak bennünk, és elkezdünk együtt dolgozni, és ez erőt ad, meg motivációt ad más márkáknak is, hogy elkezdjenek a mi segítségünkkel egy kicsit fenntarthatóbban működni.
És például kikkel nehezebb, vagy könnyebb idézőjelesen nem együtt dolgozni, de kik voltak nyitottabbak erre a teljes koncepcióra, mondjuk a kis lokális pékségek, családi vállalkozások, vagy a nagy multik, akiknek azért a cég struktúráik sokkal komplexebb?
Nem is feltétlenül csak cégmérettől függ, hanem inkább attól, amiről korábban beszéltünk, hogy van az a üzleti hozzáállás a vendéglátásban is, ami talán egy kicsit elavult szerintem, hogy beszéltünk sajnos olyan vendéglátóhelyek tulajdonosával, aki azt mondja, hogy ha megmarad nálunk a kaja, akkor inkább kidobom, nem akarom ingyen odaadni valakinek, hiszen azzal leértékelném a saját árumat, vagy nem akarok kedvezményt adni, hiszen az én árum ennyibe kerül, és inkább kidobja a kukába, mint hogy rajtunk keresztül eladja. Ezzel nagyon nehéz mit kezdeni. Ha viszont elmagyarázzuk nekik, hogy ez neked is jó, hosszú távon jó lesz, építed a brandedet, fenntarthatóbb vagy, akkor talán szép lassan el tudunk menni ebből a zero sum game-ből, amivel a beszélgetésünket kezdtük, a win-win hozzáállásig, és azok a vállalkozások, akik alapból így működnek, és értéket akarnak teremteni, azok könnyebben tudnak a munccsal is integrálódni.
Tehát akkor beszélj még kicsit arról, hogy pontosan mi is a célotok a nemzetközi piacon, mert azért felkeltetted azzal az érdeklődésem nagyon, hogy a másik kontinenst azt felvetetted. Mennyire vannak, ugye említetted, hogy vannak versenytársaitok nemzetközi téren, akár egybe is olvadtatok, Csehországban, nagyon jól emlékszem, azt mondtad egy ilyen másik vállalattal. Nemzetközi téren ez hogy néz ki? Melyik kontinenseken van ez a piaciuk jobban megtöltve, hol van még nagyobb rész? Például elképzelhető az, hogy mondjuk nem tudom, hogy a másik kontinensről mire gondoltál, hogy például Ázsiában ennek még nagyobb a piaca, mint Európában?
Igen, minden kultúrában egy kicsit más akár az ételhez való hozzáállás, mások az egészségügyi szabályozások. Ugye nálunk van a fogyaszthatósági idő, minőségét megőrző idő. Egyébként ezt nagyon sok félreértés övezi, mert például sokan, hogyha a minőségét megőrző idő után van mondjuk valamilyen étel, mondjuk egy ropi, akkor az kidobja automatikusan. Pedig egyébként az csak annyit jelent, hogy addig vállalja a gyártó, hogy ugyanolyan minősége van, mint amikor kijött a gyárból, de egyébként nincsen egészségügyi kockázat, hogyha megeszel egy ropit két héttel azután, hogy lejárt a minőségét megőrző idő. De mondjuk Ázsiában, vagy éppen Ausztráliában teljesen más szabályozások vannak, mint mondjuk az Európai Unióban. Ezért meg kell értenünk a kultúrát, a szabályozást, a piac méretét, az emberek hozzáállását, és akkor tudunk azzal kapcsolatban döntéseket hozni, hogy milyen irányba tudunk elindulni. Talán Nyugat-Európában, illetve az Egyesült Államokban is most már van egy olyan környezet, ahol elég nagy a verseny, úgyhogy mi inkább abba az irányba nézelődünk most, hogy bevállaljuk azt a költséget és kockázatot, hogy mi megtanítjuk akár az egyes országban élő lakosokat, hogy ez egy lehetséges alternatívája a jó minőségű ételek kidobásának. Úgyhogy ebben az irányban nézelődünk most.
Ez jó szó volt az, hogy megtanítjuk. Kinek a felelőssége szerinted az, hogy ebben a témában kellő edukációt kapjon akár a következő generáció? Tehát itt akár az oktatási rendszerbe kellene jobban beleültetni ezeket a kérdéseket, amik sokszor félreértéshez vezetnek, amiket az imént említettél, vagy lehet, hogy ez most már ezzel az újfajta bizalmi indexel tulajdonképpen, ami kialakult, ahol a márkák az nagyon magas helyen állnak, akár mert ez a márkáknak a felelősségévé válhat?
Igen. Nyilván beszéltünk arról, hogy akár az oktatásban lehetne ezt jobban csinálni, a törvényhozásban lehetne ezt jobban csinálni, de talán ezek mind olyan témák, amivel kapcsolatban legalábbis nekem viszonylag kicsi hatásom tud lenni. Ezért én azt gondolom, hogy mi megtesszük azt, amit mi tudunk, mint márka, felelősség teljesen elkezdünk azzal foglalkozni, hogy akár TikTok videók gyártásával, ételmentő receptek sorozatával, amit mi csinálunk, vagy Instagramon, vagy Facebookon, olyan segítségeket adunk, olyan ötleteket adunk az embereknek, hogy hogyan tudnak az élelmiszer mentéssel a saját háztartásukban foglalkozni, vagy éppen a muncson keresztül. Úgyhogy azt gondolom, hogy a márkáknak nagyon nagy hatása van. Talán itt az adás előtt beszélgettünk a stúdióban a rádió kollégáival, és ők is mondták, hogy a TikTokon találkoztak velünk, ezért ennek valódi hatása van, több százezeren érik el, nézik napi szinten a social médiában ezeket a felületeket, ahol nem csak hülyeséget, hanem értéket is át lehet adni. Úgyhogy, mint márka, én azt gondolom, hogy nekünk is ez a dolgunk.
Értem. Hányan vannak most a csapatotokban?
Nagyon nehéz ezt megmondani, mert most van egy cseh része a cégnek, aha, van egy magyar része, és folyamatosan új embereket keresünk, azt hiszem most is 8-9 nyitott pozíciónk van, de több mint 30-an
vagyunk. Mi alapján, milyen kritériumok alapján kerestek új embereket? Hiszen hogyha, most hadd tegyek fel egy provokatívabb kérdést, hogyha idézőlesen még az alapító sem végzett egyetemet, amikor megalapította a céget, akkor mi nálatok a kritérium? Tehát akkor ugye akkor nem mond, hogy az egyetemi diploma az a minimum.
Igen, igen. Ez valóban így van. Elsősorban nem az egyetemi diplomát nézzük, sőt, a legtöbb esetben nem is kizárólag azt nézzük, hogy milyen szakmai tapasztalata van valakinek, hanem onnan kezdjük az egészet, hogy olyan embere, aki elkötelezett az üggyel kapcsolatban, van benne a alázat, hogy tud tanulni, el tudja fogadni a visszajelzést, tud önreflektív módon pozitív irányba változni, és hogyha ezek megvannak valakiben, meg az a kellő motiváció, az az égség, hogy tanulni akar, akkor igazából a szakmai tudást az könnyebben el lehet sajátítani, mint az emberi tulajdonságokat. Ezért mi nagyon az emberre figyelünk, van nálunk egy olyan intézmény, hogy Barraiser, minden olyan ember, aki csatlakozik hozzánk, azt szeretnénk, hogy fölfelé emelje a lécet, fölfelé húzza a csapatot, ne lefelé, ezért mi az emberre fókuszálunk, de nyilvánvalóan szakmai területen is kellenek bizonyos tudások, egy programozó, vagy éppen egy marketinges, vagy éppen egy sales-es, nagyon fontos, hogy jól tudja végezni a munkáját is. Úgyhogy mi nem a papírra koncentrálunk, hanem az emberre, valamint a valódi tapasztalatra.
Erről sok cég példát vehetne szerintem, és jó, hogy ezt elmondtad, mert ez egy példaként tud szolgálni, hogy hogyan is működhet egy új generációs vállalkozás. Nagyon köszönöm, hogy a vendégem voltam, köszönöm, hogy megosztottad ezeket a gondolataid, és hogy sok értéket adtál, hiszen megegyezhetünk, és erről beszéltünk ma, hogy ez nagyon-nagyon fontos.
Köszönöm szépen, én nagyon élveztem a beszélgetést, remélem a hallgatók is.
Hát én nekem mindenképp egy nagy élmény volt, ugye tényleg köszi, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Jövő héten újra visszatér a Corporation Z egy új adásra, egy új beszélgetésre, egy új izgalmas új generációs témával. Addig is kövesnek minket Instagramon, visszahallgathatnak minket bármikor a streaming platformokon, és persze hallgathatnak minket online is a spiritfm.hu-n. Itt Rung Tamás, WT voltam. Viszont hallásra.
Sziasztok!